Kedves hallgatóink! Ma, nemzeti ünnepünkön augusztus 20-án lehet, hogy kicsit ünneprontónak fog tűnni, amit mai előadásomban el szeretnék mondani kedves hallgatóinknak. Fel szeretném idézni azokat a gondolatokat, amelyek a magyar államiság megszületésével kapcsolatban bennem feltámadtak. Szent István királyunk kritikus időben vette át az ország vezetését. Úgy döntött, hogy felveszi a kereszténységet, amellyel már Géza fejedelem is megismerkedett, és Szent István Rómából kért áldást. Nem Bizánchoz, nyugathoz csatlakozott. Nem volt ez a döntés egyszerű, keserves ellentmondásokkal volt terhes. Egy évezred múltán is indulatokat gerjeszt, ha, kedves hallgatóink, szeretettel hallgatják az István a király című rockoperát, azt hiszem, senkit nem hagy érintés nélkül, amikor ott a koppánnyal kapcsolatos heves dal elhangzik. Vajon koppány felnégyelése szükségszerű volt-e, hogy a régi hagyományokat kellett-e olyan vasszigorral tenni, a hagyományok írtását tenni, mint akkor. Hiszen tudjuk, hogy valóban megtiltották a táltosok és egyéb régi szertartások követőit, vagy azoknak az énekeit, méghozzá drámai szigorral. Vajon elkerülhetetlen volt-e a külföldi nemes urak behozatala, hiszen a sok lovag meg István körülvevő népség sok magyar számára tehertételnek tűnt. Tudjuk jól, hogy 200 év múlva is a tiborcok hogy keseregtek a merániakon. A magyar állam születése nem volt egyszerű. 1213-ban ez a nyugati orientáció királyné gyilkossághoz vezetett. De tudjuk, hogy 1222-ben létrejött az aranybulla. Az a jogi dokumentum, ami csak néhány évvel később született, mint az angol Magna Carta. Azt pedig mindenki példaként idézi egy demokratikusnak tekinthető államberendezés számára. Tehát bizonyos értelemben demokratikusnak tekinthető társadalom számára. A magyar államiság bázisa is az aranybulla lett évszázadokon át, épp úgy, mint az angol királyságban. Szent István tehát helyesen döntött. Azt, hogy Isten előtt hogyan számul el uralkodása tetteivel, csak ő tudja, felidézhetjük Szent László szavait. Bűnös vagyok, mert a földi hatalmat a legsúlyosabb vétkek nélkül nem lehet gyakorolni. Mégis a Árpádházi királyaink közül sokan szentek lettek, és a magyar büszkén tekint erre vissza. A katolikus egyháznak számos szentje származott az Árpádházból Magyarországon. Vajon a mai napban a mindenkori országvezetés mennyire van tisztában a jelenleg hazánkot sújtó sok drámai probléma súlyával, mennyire van tisztában a felelősségével? Igaz-e, hogy ma épp oly válságos helyzetben vagyunk megmaradásunkat illetően, mint akkoriban? Bizony, az a klímaválság, amit átélünk napjainkba, felveti ezt a kérdést. És hát más is magyar demográfiai helyzet alakulása. Hiszen látjuk, fogy a magyar évről évre. Kevesebben vagyunk. Egész könyveket töltenek be a viták erről is, a demográfiáról is, meg arról is, hogy ki a felelős a jelenlegi klímahelyzetért. Vannak, akik általában az emberiséget károsztatják, az emberi tevékenységet, de vannak, akik az emberi tevékenységtől független természeti folyamatokra utalnak, olyan a föld egészét érintő jelenségekre, amelyek nem közvetlenül emberi tevékenységnek tudhatók be. Azt azonban, hogy az ember maga is hozzájárul a klíma problémához, alig ha lehet tagadni. Csak az a kérdés, hogy mi a fő ok, de a környezet szennyezéséért, a környezetvédelem számos mulasztásáért biztos, hogy az embereket terheli a felelősség, a vezetőket, a kormányokat, a politikusokat. És legyünk őszinték, magukat, az egyszerű polgárokat is. Hiszen olyan mértékű pazarlással él az emberiség egynegyede a fejlett országokban, hogy az tulajdonképpen felháborító. Állandóan hallgatjuk hazánkban is, hogy milyen nehéz az élet, és közben látjuk a szemétbe kidobott élelmiszereket, látjuk a rengeteg autót, ami az ország különböző településein, nem csak a nagyobb városokban, kisebb városokban is van. Szóval nem nagyon lehet arról beszélni, hogy nyomorszinten élni. Ez a tevékenység sajnálatos módon annyi környezeti ártalommal jár. Tegnap este tulajdonképpen egy vendéglői teraszon üldögéltünk családommal, szép csendes estén egy vidéki kisvárosban, és dübörgő motorzajjal robogott el egy jármű, de olyannal, amit a környezeti ártalom közé sorolhatunk. Miért van erre szükség, tessék mondani? Ez egy apróság, de a légköri környezetszennyezés nem csak a szén-dioxid kibocsátás vagy a CO2 probléma miatt van, hanem a hang is ilyen kár okozó. Ennek ellenére, hogy ezt ma már közismert, nem szűnnek meg gyártani, értékesíteni és használni ilyen járműveket a kedves polgárok. Nem lépünk érte, ellene, hogy tegyünk valamit, nem lépünk azért semmit. Tegyük a szívünkre a kezünket, hogy vajon magunk nem cselekszünk-e olyasmit nap, mint nap, ami hozzájárul a természet károsításához. Nem szeretnék ünneprontó lenni, de nagy ünnepünk alkalmával mégis ezt a kérdést, a felelősség kérdését fel kell vetnünk. És bizony ez a kérdés kapcsolatban van Szent István döntésével, a kereszténység felvételével. Kérem, emlékezzünk csak, mit mond hamvazó szerdán a pap, amikor megkeni hamuval a homlokunkat, nem csak azt, hogy porból vagy és porrá lészel, hanem azt is, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Térjetek meg, vagyis legyetek igazi keresztények. Nem csak formaságokra adó vallásos emberek, és különösképpen nem csak úgynevezett modern emberek, akik a vallást egyáltalán nem is tartják. A környezetvédelem ugyanis szoros kapcsolatban van erkölcsi értékeinkkel. Isten a teremtéskor ránk bízta a földet. Gondozzátok és őrizzétek, mondja a Teremtés könyve. Ez a feladatunk, és nem az, hogy visszaéljünk Isten adományaival. Lehet, hogy kedves hallgatóim azt mondják, hogy na hát már megint önmagam reklámozására használom fel a Mária Rádiónak elmondott szöveget. Mégis felidézem, hogy a tavaszi könyvvásárra jelent meg a könyvem a Jeles nők dicsérete. Erről már szóltam korábban, de most mégis felidézem, mert ide tartozik a kérdés. Írok benne Matari Wangariról, az afrikai politikus aktivistáról. Erről a bátor nőről, aki megakadályozta, hogy országa kapzsi vezetése az őserdőket pusztítsa. A kongói elnök ugyanis az őserdőből kiszakított tulajdonnal jutalmazta támogatóit, mintha a természet ajándéka bizony az ő tulajdona lenne. Jól tudjuk, hogy az amazonasi őserdőkben is a szegény, nyomorult emberek az erdők írtásával és így a fölégetésével próbálnak maguknak termőterületet teremteni. A nyomor környezetvédelem ártalmát eredményezi, majd látni fogjuk, hogy a jólét is. Mindenesetre Matari Wangari, ez a bátor asszony szembeszállt a hatalommal tüntetéseket szervezett, és felhívta a nemzetközi közösség figyelmét a kongói őserdők nemzetközi fontosságára és az ott folyó történésekre. De ezért rengeteg szenvedést kellett előseljen, börtönt, megaláztatást. Nagyon ügyesen sikerült felhívni magára a nemzetközi figyelmet, és így nemzetközi nagyhatalmak interveniáltak a érdekében, például maga az amerikai külügyminiszter, sőt, volt eset, hogy Gorbacsov személyesen lépett közbe érdekében a korrupt törzsi vezetőknél. Így aztán végül is szabadon engedték a börtönből. Képviselő lett az idők folyamán, nemzetközi nőmozgalmat hozott létre, amit a fák ültetésének propagálására szervezett, és nem is eredménytelenül. Végül Nobel békedíjat kapott, és Obama elnök személyesen fogadta Washingtonba. 6 másik Nobel békedíjas nőtársával, akik Észak- és Dél-Amerikát, Európát, Közel-Keletet és Afrikát képviselték, közösen megalakították a Billion Tree Campaign, vagyis a Milliárdnyi Fa Kampány nevű ENSZ programot. Ma már világszerte sok tagja van szervezetének. Matari Vangari 2011-ben halt meg. Posthumus 2020-ba kapta meg a Perfect World Award nevű svéd kitüntetést, ami a Tökéletes Világért címet jelenti. Ezt az általa létrehozott intézménynek adták át, amely mai napig működik. Nem akarok megint dicsekedni, de szeretném elmondani, hogy az erdősítési program, amiről itt a rádióban is már szó esett sokszor, nekem mindig az tevékenységem egyik fontos szempontja volt és reklámozott tevékenységi javaslata a kormányzatok számára, meg hát általában az emberek számára. Erdő. Különösen azért, mert Magyarországon nagyon kevés erdő van. Mondhatom, hogy a legkevésbé erdősített területek közé tartozik kishazánk földje Európában. Hát igen, hiszen hazánk, amióta a trianoni csonkoláson túlesett, nem rendelkezik komolyabb hegységekkel, amelyekben vannak erdők, és a nagy magyar alföld az alapvetően mezőgazdasági termelésre volt ráállítva, és nincs elegendő erdő rajta. Azt viszont pontosan tudjuk, és mi napokban is nagyon sok szó volt róla, hogy a természetvédelem napjainkban Magyarországon is a figyelem középpontjába került. A hatalmas szárazság, ami sújtja országunkat, a vízhiány minden háztartásban érzékelhetővé tette a problémát. Sokaknál azért, mert egyszerűen szűkös lett az ivóvíz. Tudjuk jól, hogy vannak térségek, ahol viszik idézőjelbetéve lajtos kocsiba, de szóval mindenképpen kiszállítással az ivóvizet a háztartásokba. De hát általában nehezíti alföldön az agráriumból megélők egzisztenciáját a vízhiány, ami csak nem ellehetetleníti a termelést most már Magyarországon. Eddig azonban nem minden háztartás érzékelte az energiahiány következményét, ami azért merül fel, mert a vízzel összefüggésben Paksnál problémák vannak. Így a víz kapcsán közvetetten az energia problémán keresztül most már mindenkinek világos lett, hogy itt éppen a vízgazdálkodással van baj hazánkban. Hát igen, az kétségtelen, hogy az energiával is takarékosabban kellett volna eddig is bánnunk. Nem vitatom, hogy elkényelmesített bennünket a rezsivédelem. Egy kicsit kevésbé figyeltünk a takarékosságra. De ez nem jelenti azt, hogy most helyes az az elgondolás, hogy adjuk át egészében a terepet a piac szabályozásának. Mert sajnos ez a környezeti gond, ami felmerült, és az emiatt jelentkező energiaszűke sok politikusnál azt a reakciót váltotta ki, hogy hát el kell törölni az ársapkákat, vissza kell állítani a piaci árazást, majd az szabályozza a fogyasztást megfelelő szintre. Hát ki nem tudja azt, hogy valóban a magasabb árak az embereket megfontoltabbá teszik a fogyasztásban. Ugyanakkor látni kell, hogyha drasztikusan megemelkednek az energiaárak, már pedig erre van, úgy látom, kilátás, ennek a magyar társadalom szegényebb rétegeinél beláthatatlan következményei lesznek. Az európai politikusok már korábban is szorgalmazták ezt a lépést az előző kormánynál is, és hát a mostani kormányzat által kötött európai megállapodások, amelyeket maga részletében természetesen nem ismerek, de azt mondja a fáma, hogy erősen kötik ahhoz, hogy az energiapiacon valóban a piaci feltételek legyenek urrá. De nálunk olyan alacsonyak az egyes társadalmi rétegeknek a jövedelmei, hogy azoknál ez katasztrófához fog vezetni, nem tudom, nyilván kezelni fogja valamilyen formában a társadalom, de, vagy a vezetés, de azt hiszem, hogy a társadalom egészében egy lecsúszást fog a középrétegeknél ez eredményezni. Hát a nagyon gazdagok persze kibírják. Sok eszmefuttatás látott már napvilágot hazánkban, hogy mi lenne helyes politika az áramellátás biztosítására, felmerült vízlépcsők terve, szélerőművek szorgalmazása. Hát nekem az a benyomásom, hogy mindenki érteni vél a témához. Pedig hát a probléma megoldása szakértelmet, tudományterület összefogását igényli. Nem találom szerencsésnek, hogy fűfavirág osztja az észt az interneten, hogy mi lenne a tendő, mert nagyon erősen befolyásolja a politikusokat a média. Nagyobb alázatra lenne mindnyájunknál szükség ahhoz, hogy beismerjük. Nem vagyunk abszolút szakértői a kérdésnek, sőt, még azt is be kell ismernünk, hogy mi magunk is valóban elég keveset tettünk eddig a természet kihívásaihoz alkalmazkodó klímapolitikáért, kis magánéleti körünkben. Túl kevés áldozatvállalásra vagyunk készek. Túl nagy kényelmet igénylünk. Elhárítjuk a fizikai fáradtsággal járó munkákat. Minden fiatal olyan munkát keres, hogy könnyedén épp, hogy csak érintsd, lehessen keresni sok pénzt. Mindent az energiaigényes technikai eszközökre bízunk. És hát legfőképpen nem tudunk egymáshoz alkalmazkodni, elköteleződni. Tartós kapcsolatokra vállalkozni, családot alapítva, gyermekeket nevelni, hiszen ez a jövő egyik nagyon nagy kérdése a környezetvédelem mellett a demográfia. A fenntarthatóság is nagy mértékben összefügg a demográfiával. Azzal is, ahol túlnépesedés van, hiszen a fejlődő világban az alacsonyabb fogyasztási szint mellett is természetkárosítás keletkezik, hogyha túl nagy ütemben növekszik a népesség. Ezt tapasztaltuk eddig az, hogy most már ez mérséklődni látszik, de nem lesz elég gyors ez a folyamat, és mindenképpen a világ háromnegyede a fejlődő országokban ebből a szempontból komoly problémát fog jelenteni. Persze az is gond, ha nem születik elég gyerek. Mint a fejlődő, illetve a fejlett országokban, ez tapasztalható Európában és hazánkban is különösen. Egyrészt gazdasági problémákat is ki fog ez váltani. Munkaerőhiányt okoz majd, csökkenő fogyasztó népességet, vagyis a felvevő piac számára is ez majd probléma lesz. Önmagában nem volna az baj, hogy kevesebben fogyasztanak, vagy kevesebbet fogyasztunk. Környezetvédelmi szempontból ez adott esetben kifejezetten helyes lenne, de azért a befektetőket aggasztani fogja majd, hogy csökkenni fog a fogyasztás, vagyis az úgynevezett gazdasági növekedés szempontjából feltétlenül probléma a népesség csökkenése. Nem üdvözölhetjük tehát a gyerekszám csökkenését azzal az ostoba mondattal, hogy jó a fogyás. Bocsánatot kérek, de ez mindig felnyomta bennem a pumpát, ahogy mondani szokták. Hát jó a fogyás, hogy direkt jó, hogy kevés gyerek születik. Sajnos ez a népesség csökkenés a civilizációs értékek eltűnését jelenti Európa térképéről. Hiszen tudjuk, hogy a fejlett országok jelenségéhez képest a fejlődőkben éppen az ellentétes jelenség tapasztalható, a túlnépesedés, ami migrációs özönhöz vezet. Láttuk a közelmúltban, hogy milyen drámai eseményeket okozott újabban is az illegális migráció. az is köztudott, hogy az Európába beáramló népesség döntően muszlim. Ez a vallás ideológia meglehetősen agresszív. A keresztény kultúra és civilizáció eltörléséhez vezethet. Amerikai politikusok közül vannak, akik ezt már kifejezetten biztonsági kockázatnak tekintik. Könyörgöm, hiszen hogyha olyan kezekbe kerül fejlett országokban az atom fegyver fölötti diszponálás, akiket fanatizmus vezérel, az biztonsági kockázat. Az, hogy ez az ideológia keresztény kultúra és civilizáció eltörléséhez vezet, ez azoknak is fájó lehet majd, akik nem vallási alapon ragaszkodnak a kultúrájukhoz. Hiszen, tudjuk, sajnálatos módon az EU nem ismerte el keletkezésének keresztény gyökereit. Tehát, könyörgöm, a kulturális hagyományok nélkül hogyan érthetőek meg számos jelenség értelmezése, hogyan érthető meg a kulturális hagyományok nélkül, ugyan mit nézegetnének a turisták Rómában, Kölnben, Párizsban? Jó, Rómában egy kis ókorit is láthatnak még, de azért azt hiszem, hogy a Szent Péter Bazilika, a csodálatos firenzei dom és így tovább, ezek megtekintése nélkül szegényes lenne az olasz turizmus. Kölnben ki nem csodálja meg a hatalmas sok évszázadokon át épült katedrálist. Párizsban a nemrég leégett Notre Dame-ot is újraépítették, nem kevés pénzzel, mert hiszen ez a város legfontosabb látványossághoz tartozik. Elnézést kérek, én nem a látványosságot tartom a legfontosabbnak, de nyilván a turisták szempontjából igen. Vagy a Szent Család temploma Spanyolországban. Csodálatos látnivaló és értékek, kulturális értékek a képzőművészetben, de hát az irodalomban, meg hát ha még lesznek olvasó emberek, tessék mondani, hogy lehet megérteni az európai irodalmat, egyáltalán fejlett ország irodalmát, a keresztény szimbólumok nélkül, a keresztény hagyományok ismerete nélkül. Ki az, akinek hiányzik a sária törvényhozás bevezetése, vagy a csador? Melyik nő, magyar nő, vagy melyik európai nő lenne ennek híve? Az iszlám beáramlás, tehát hatalmas veszély. Márpedig demokratikus viszonyokat feltételezve, ha nép szaporulatban ilyen nagy arányban lesznek, könnyen ilyen erők kerülhetnek hatalomra. Hát nézzük csak meg a demokrácia fellegvárainak tekinthető nagyvárosok vezető politikusait. Itt-ott. Nincs sajnos Európában és hazánkban sem elég figyelem a gyermekekre. Arra sem, hogy mennyien vannak, arra sem, hogy hogyan nevelődnek. Mondhatjuk azt is, hogy bizonyos majom szeretet tapasztalható, hiszen a gyereket sokszor elkényeztetik szüleik. Nem biztos, hogy ez jó irányba viszi a társadalmat. Láttam a strandon egy olyan kitett széket, amire rá van írva, nálunk te vagy a király, egy napozó szék volt. Én úgy érzem, hogy a legtöbb családban a gyereket kis királynak tekintik, hiszen kevés van belőle. Hát a szülei, akik vállalták végül is, akkor nagyon megbecsülik, és hát túl szeretik sokszor. Nem lehet rászólni egy gyerekre, annélkül, hogy az apukája, anyukája durván meg ne védené, ahogy hogy jön hozzá máshogy, ahhoz szóljon. Csak eszembe jött a régi időben, az én nagyszüleim idejében, az még természetes volt, hogy a felnőtteket tisztelni kell, és azoknak joguk van a helytelen magatartásra figyelmeztetni. Na most ez a demokráciában nem egyértelmű joga a felnőtt társadalomnak. Szó sincs arról, hogy helyeselném, hogy valaki a gyerekekkel bármilyen formában is durva legyen. De bizony azt, hogy figyelmeztetni arra, hogy mi a norma, azt szerintem nem csak a szülőknek, nem csak az iskolának, hanem a társadalom egészének feladata lenne. No, mindegy, sajnos nem ez tapasztalható. És hát napjainkban túl nagy a ráhagyatkozás a mesterséges eszközökre. Mit látunk? Megy a gyerek a villanyos rolleren, vagy min, és kezébe tartja az okostelefonját. Milyen figyelemmel lehet a forgalomra? Ugye tudjuk, mennyi baleset származik ebből. Unokám az egyik kórház gyermekosztályában dolgozik, és nap mint nap hoznak be. Nap mint nap. Sok ilyen balesetes gyereket. Vagyis behálózza ma már a gyerekeket a technika, És mi ennek az eredménye? Ráhagyatkoznak túlságosan a mesterséges eszközökre. Úgy látom, hogy nő a devianciákkal küzdő fiatalok száma, nem állítom, hogy csak ezért, de biztos, hogy szerepe van a folyamatban. Ha megnézzük a statisztikát, bizony több a figyelemzavaros, autizmusra hajló, vagy ellenkezőleg túlmozgásos, nyugtalan gyerekek létszámában. Néztem egy statisztikát, ebben egy 20 év alatt 16-szorosára nőtt a számok. Igaz, hogy ebben a feltárt esetek is szaporodása is benne van, mert ezek a jobb diagnosztika miatt is többnek tűnnek, jobban odafigyelünk már, és több a feltárt eset. De azért én azt hiszem, hogy elég körülnézni közvetlen környezetünkben. Találkozni fogunk olyan gyerekekkel, akikkel 50-60 évben sokkal, de sokkal ritkábban találtuk szembe magunkat. Amennyire én a gyerekkori emlékeimet fel tudom idézni, egy-két olyan kicsit bolondos figura volt a gyerekek között korábban is, akit azért a társadalom kezelni tudott. De ma már egyre több az olyan személy, aki önmagáról nem igazán fog tudni majd gondoskodni, ha felnő. Igen, nagy tiszteletem azokért a szülőké, akik ezeket áldozatkészen vállalják, nevelik. De gondoljuk csak el, hogy ha számuk jelentősen megnövekszik, akkor már pedig ilyen tendenciát látunk. Ha ez megnövekszik, akkor ez egy komoly társadalmi problémává válhat, nem csak önmaguknak, meg családjuknak. Hiszen a szülők esetleges elhalálozása esetén ugyan ki gondoskodik róluk, milyen intézmények lesznek szükségesek, mekkora társadalmi ráfordítással. Ezek nagyon ünneprontó gondolatok, de indokoltak, ha azt keressük, hogy mennyibe hasonlít a mai helyzet, válságos volt a Szent Istváni időkhöz. Sok a kérdőjel. Emiatt elbizonytalanodik sok fiatal, aki manapság már megtehető, hogy nem családban él, önállósodik, de nem akarja vállalni a családdal járó terheket, nem vállal gyermeket, nem köteleződik el egymás iránt. Ez nem mármint a férj, feleség, vagyis hát a társa. Ez nem kedvez a jövőt építő magatartásnak. És hát itt a mesterséges intelligencia, amit mumusnak tekintenek sokan, pedig valójában csodálatos lehetőség, de bizony uralni kell tudni, előbb kell tudni számolni, írni és gondolkodni, hogy a mesterséges intelligenciát használjuk, csak utána lehet, hogy így mondjam, szolgálatunkba fogadni, nem pedig magunk elkényelmesedését erősíteni vele, mert az is kétségkívül lehetséges, hogy ez majd a jövőben szűkíteni fog bizonyos munka lehetőségeket. Nos, tehát nagy kihívások vannak előttünk. De hát gondoljuk csak el, milyen bizonytalan volt a világ Szent István korában. Akkor is voltak fegyveres harcok, és ma is fenyeget a háború réme. Alig ha volt az akkori helyzet biztonságosabb az egyének és a társadalom számára, itt a Kárpát-medencében. Mi más tehetett első királyunk, amikor a fiát is elvesztette, és dúltak körülötte harcok? Máriának ajánlott bennünket. Kapaszkodjunk hát hitünkbe, ne hagyjuk, hogy a rossz legyőzön, hogy egy szép, újabb keletű szentének szavai mondják, bármi volt, bármi lesz, a magyar lesz, ha a szűzanya velünk lesz. Ne hagyjuk, hogy az elpogányosodott Európa átengedje kontinensünket a teljes hitetlenségnek, vagy netán az iszlámnak. Persze mi, itt Magyarországon, nem vehetjük magunkra a teljes kontinens megmentését, de kis hazánkét, talán még igen. Mondjuk bátran, és énekeljük el a nagyon szép dalt, szent énekünket, István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod. Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod. A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, most is Krisztus jele légyen, jobb jövődnek záloga. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.